Szentlélek, Urunk, esedezve kérünk, jöjj közénk, áld és szenteld meg a mi Isten tiszteletünket. Nyisd meg a mi fülünket és szívünket, hogy befogadjuk a te igédet. Sok felől jövünk, sokféle nehézséggel, de örömmel is. Arra kérünk, hogy végezd el azt a csodát most is közöttünk, hogy amire szükségünk van, megadod nekünk. A Jézus Krisztus nevében kérünk, légy itt közöttünk, hallgass meg minket. Amen. Figyeljünk Isten igére, úgy, amint az írva található Lukács evangélium a 18. részének, a 18. versétől a 30. verssel bezárulok terjedő ige szakaszából. A megnevezett helyen így szól Isten igéje. Megkérdezte őt, Jézust, egy főember: jó mester, mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem? Jézus így válaszolt: a parancsolatokat tudod, ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat. Ő pedig így válaszolt: mindezt megtartottam ifjúságomtól fogva. Mikor Jézus hallotta ezt, azt mondta: még egy fogyatkozás van benned, add el minden vagyonodat, oszd szét a szegények között, és kincsed lesz a mennyben, jöjj és kövess engem. Ő pedig, mikor ezt hallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt. Jézus pedig rátekintett, és így szólt: milyen nehezen mennek be az Isten országába a vagyonos emberek. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Akik pedig ezt hallották, így szóltak: kicsoda üdvözülhet akkor? Jézus pedig így válaszolt: ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél. Péter pedig megszólalt: mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Ő pedig azt mondta nekik: bizony mondom nektek, hogy senki sincs, aki elhagyta házát, feleségét, testvéreit, vagy szüleit, gyermekeit az Isten országáért, hogy sokszorosan többet ne kapna ebben az időben, a jövendő világban pedig örök életet. Isten tegye áldottá számunkra hallott szent igét, hogy megértsük annak üzenetét. Feleljünk az ige szavára imádságban. Urunk Istenünk, áldunk téged azért, hogy ismét itt vagyunk a te nevedben. Olyan jó nekünk előtted leborulni, elmondani nyomorúságainkat, megvallani bűneinket, kitárni szívünket, és tőled várjuk az evangéliumot, a feloldozást, az örömüzenetet, hogy te szeretsz minket. De jó nekünk átélni újból a te jelenlétedet, aki azt ígérted, hogy veletek leszek minden napon, a világ végezetéig. Nekünk szükségünk van a te közellétedre, a te jelenlétedre, hogy te benned önmagunkra találjunk, hogy te benned tudjunk dicsekedni azzal, hogy szeretsz minket, hogy amikor elestünk, te felemeltél, amikor a bűneinkkel mentünk te hozzád, a Krisztus érdeméért megbocsátottad azt. Arra kérünk most is téged, hogy légy jelen közöttünk, szólíts meg minket, és hirdettest közöttünk az evangéliumot. Amen. A gyülekezet, kedves testvérek, helyünkön ülve maradva figyeljünk most Isten igéjére, amelynek alapján szeretném az ő igéjét hirdetni. Lukács evangéliuma 18. részének 25., 26. és 27. verseit olvasom még egyszer. Jézus így válaszolt: könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Akik ezt pedig hallották, így szóltak: kicsoda üdvözülhet akkor? Ő pedig így felelt: ami embereknél lehetetlen, lehetséges Istennél. Kedves testvérek, egy gazdag ember kereste föl Jézust. Ez volt a kérdése: Uram, mit tehetek, hogy üdvözüljek? Minden időben kérdés ez a kérdés. A középkorban ilyen feleletet adtak rá, akik a kolostorba voltak: jöjjetek be a kolostorba, sanyargassátok magatokat, böjtöljetek, és Istennek kedves dolog ez, és Isten életetek végén üdvözít benneteket ezért. Aztán volt egy másik variáció is a középkorba szintén, amikor azt mondták, hogy mi egyház üdvösség közvetítő közösség vagyunk. Mi adunk arról bizonyítványt is, bűnbocsátó cédulát, hogy aki fizet nekünk, az kap üdvösséget. Annak idején, amikor én a középiskolába jártam, mert elfelejtettem mondani, hogy jártam valamikor a középiskolába, a történelem tanárunk ilyesmit mondott, hogy aki különösen komolyan vette az üdvösség céduláknak, a bűnbocsátó céduláknak az árusítását, úgy hívták, hogy Tetzel János. És Luther azt mondta ennek a Tetzel Jánosnak, hogy Tetzel, te nekem nem tetszel. Hát ez egy szójáték volt, mert Luthernek más volt a véleménye. Ő maga is egyébként ezt a feleletet végig kínlódta, valahogy Isten igazságától félt, sokat böjtölt, maga így tesz vallomást erről, hogy ha valaki az önsanyargatása miatt kapott volna üdvösséget, akkor ő az elsők között kaphatott volna. Télvíz idején hiányos öltözékbe, a havon csúszott, mert biztos ez kedves az Isten előtt. És félt az isteni igazságtól, aki büntet és számon kér. És sokára jutott addig a felismerésig, hogy nem az én ilyen-olyan cselekedetem által, nem az én fizetségem által, hanem egyedül Isten kegyelme által, a Krisztus érdeméért, hitáltal van az üdvösség. Oda megy egy gazdag ember Jézushoz, és azt mondja neki, hogy Uram, mit tegyek, hogy üdvözülhessek? Én akaratlanul azt válaszoltam volna a Krisztus nevében, hogy higgy én bennem, és kapsz üdvösséget. Nem ezt mondta Krisztus, hanem azt mondta, ismered a parancsolatokat, tartsd meg ezeket, és felsorolja a 10 parancsolatok neki, mire azt mondja ez a főember, hogy Uram, én mindezt ifjúságomtól kezdve megtartottam. Egy másik evangélium egyenesen azt mondja, hogy Jézus megszerette ezt az embert. És azt mondta neki, hogy ha mélyebbre akarsz jutni, akkor add el a vagyonodat, és üdvösséged lesz a mennyben. Itt akaratlanul egy kérdést szeretnék föltenni. A gazdag ember ezek szerint nem üdvözülhet? Akinek van szép otthona, azt Isten kizárja az üdvösségből? Kategórikusan mondom, hogy nem. Az Ótestamentumban, ha ilyen neveket olvasok, hogy Ábrahám, korának egyik leggazdagabb embere volt. Jób nagy családja volt. Sok gyerekkel áldotta meg az Isten. Én nem is tudom, hogy mennyi családi pótlékot kaphatott akkor. És azon túlmenően, amikor próbára tette őt az Isten, a felesége így szólt hozzá, hogy átkozz meg az Istent, ha veled ilyesmi történik, utána hajj meg. És Jób így szólt akkor, miután elvesztette a vagyonát, a családját, a gyermekeit, az egészségét, hogy ha már elvettük a jót az Istentől, akkor a rosszat ne vennénk el az ő kezéből. Hát ritka eset az, amikor az ember így tud vizsgázni a próbatétel között. Majd a hirdetések között említjük azt, hogy volt temetés a gyülekezetben, lesz temetés a gyülekezetben, és már most mondjuk azt, hogy Isten adjon vigasztalást a gyászoló családnak, mert a mi életünk az Isten kezében van. Ő tudja, mikor kéri azt vissza. De nem lehet az éveket és évtizedeket kitörülni a mi életünkből és emlékezetünkből. Isten adjon vigasztalást a gyászoló családnak, már most mondom. Aztán ott volt Dávid király, vagy a fia Salamon. Gazdag emberek voltak. De ezek az emberek mind úgy éltek, hogy amim van, azt én ajándékba és sáfárkodásra kaptam az Istentől. Nem akarta az Isten elvenni tőlük a vagyont, hanem arra tanít bennünket a Biblia, hogy legyünk hálásak az életünkért, az esztendőkért, mindazért, amivel megáldja kezünk munkáját, és dicsőítsük azért az ő szent nevét, hogy velünk volt, hogy megáldott bennünket. Egyébként, amikor Jézus felsorolta a 10 parancsolatot, ismerjük, hogy a 10 parancsolatnak mi a foglalata, hogy szeresd az Istent, és szeresd az embertársaidat. Római levél is valami ilyesmit mond a mi számunkra, hogy mindaz, amink van, azt mi az Istentől kaptuk. Nos, amikor ez az ember hallja azt, hogy hát Krisztust úgy lehetne igazán követni, és az örök életet elnyerni, hogy adja el a vagyonát, vagy legalábbis az első helyen legyen Krisztus, akkor megszomorodva hátat fordít a mi Urunknak, mert sok vagyona volt. Első helyen a vagyonom áll, gondolhatta, vagy mondta ez az ember, és akkor Jézus Krisztus ilyesmit mondott, hogy milyen nehezen mennek be a gazdagok az Isten országába. Nem azt mondta, hogy nem mennek be, hanem, hogy nehezen mennek be. És mondott egy hasonlatot is. Azt mondta, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint egy gazdagnak az Isten országába bejutni. Hát persze, a mi számunkra ez a hasonlat olyan, hogy ez is azt fejezik, hogy a gazdag ebbe a hasonlatba lehetetlen, hogy bejusson az Isten országába. Na most, én hadd említsem azt, hogy a régi településeket Izraelbe kőfal vette körül, amelyiken volt egy főbejárati kapu, és voltak kiskapuk. Ma is vannak kiskapuk, ahogy a törvényeket olvassuk, ami keresztül ki lehet bújni, amikor az ember szeretne kibújni a törvény alól. A kiskapuk ott vannak nekünk. És a nagykaput este bezárták, de a kiskapuk azok nyitva voltak. Ezek a kiskapuk tulajdonképpen, hát kicsik voltak. Olyan kicsi, hogy csak egy ember tudott beférni rajta egyszerre, sőt, úgy tudott beférni, hogy le kellett hajolnia, hogy bemenjen a településre. És ha valaki, például egy kereskedő a Teveháton érkezett, úgy tudott csak bemenni a kiskapun keresztül, hogy lerakta a holmiát, a cókmókot, és a tevét térdre kényszerítette, és úgy húzták be valahogy ezen a kiskapun is a tevét. Talán ismerik a testvérek azt, hogy a tevét is lehet idomítani arra, hogy letérdepeljen. Nos, ezt a kiskaput úgy hívták, hogy a tűfoka. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Itt azért valamit megjegyzek még zárójelbe. A Új Szövetségben, a görög Bibliánkban ez, hogy teve, az úgy van, hogy kamélosz. De van egy hasonló hangzású szó is, kamilosz, ami azt jelenti, hogy hajókötél. Na, már itt közelebb kerülünk talán az igazsághoz, de azért én azt hiszem, hogy se a teve, se a hajókötél nem megy keresztül a tűfokán. Akármelyiket nézzük, de az eredeti szövegben még egyszer azt mondom, hogy teve van, kamélosz van. Hát minden esetre, amikor Jézus azt mondja, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni, akkor azért a hallgatóság, a tanítványok megdöbbennek. És felteszik a kérdést, hogy Uram, ki üdvözülhet egyáltalán? És Jézus akkor erre így válaszol, ami az embereknél lehetetlen, az lehetséges az Istennél. És itt érkezünk el újból reformáció napján Luther Márton gondolatához, aki azt élte át, hogy az üdvösség ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus áldozata útján lehetséges. És ez sokszor azt is jelenti, hogy amikor Krisztus megszólít bennünket, közel jön hozzánk, akkor nekünk is le kell rakni a csomagjainkat, amihez pedig foggal körömmel ragaszkodunk. Úgy, ahogy odaérkeztek ehhez a kiskapuhoz, a tűfokához, azok a vándorok, akik amikor már odajutottak, a nagykaput már bezárták. Hát adja Isten, hogy a mi életünkben is éljük át Istennek ezt a szeretetét és kegyelmét, aki azért adta az ő egyszülött fiát, hogyha valaki hisz ő benne, annak a Krisztus érdeméért, kegyelemből legyen már itt a földön üdvössége, és oda át ugyanúgy az angyalokkal együtt dicsőítse majd az örök életbe, ami Urunkat, Istenünket. Áldja meg a mi Urunk, a mi életünket, hogy ebben a szent gyülekezetben is minden alkalommal átéljük azt, amit Jézus így mondott, hogy én itt leszek közöttetek. Mi is az ő nevében vagyunk együtt. Valahogy ez a két nap egymás után van, a reformáció napja, október 31-e, aztán a halottak napja, amikor emlékezünk azokra, akik előttünk hazamentek a mindenélők útján. Tudjunk úgy emlékezni, és tudjunk úgy megállni a mi Urunk Istenünk előtt, hogy Urunk, amíg a testben vagyunk, szólíts meg bennünket, jöjj közel hozzánk, hogy mi felismerjük a te kegyelmes ajándékodat. Ez nem azt jelenti, hogy ne cselekedjük a jót, csak nem a jó cselekedetekért van az üdvösség, hanem miután felismertük Istennek azt a cselekvését, amit Jézus Krisztusban adott nekünk, hálából cselekesszük a jót. Ezt tanuljuk meg, és ezért adjunk hálát a mi Urunknak, Istenünknek, életünk minden idejében. A kedves testvérek, tudják azt, hogy én már másodszor hoztam a gyülekezetbe a legújabban megjelent könyvemből jó pár példányt. Egy-két példány még van belőle, ha a későbbiekbe is kérnek még a testvérek, ez 700 forintba kerül, és az a címe ennek, hogy Életutak, mártírsorsok a 20. században. Olyan emberekről van ebbe szó, akik megpróbáltatás alatt élték a maguk életüket, szembenéztek a feladataikkal, felülről megkapták az erőt, és ha valaki olvassa ezeknek az életét, esetleg azt mondja, hogy hát ő hozzá képest ne szóljak egy szót se, mert ilyen komoly próbákon, ami ezek az emberek keresztül mentek, bizony Isten megkímélt engem ezektől a próbáktól. Ezek között ismét van olyan, akik Kárpátaljáról lehúztak a 7-8 évet munkatáborba, és őket örökös számüzetésre ítélték, hogy ez nem következett be. Egyébként ebbe a könyvbe Horkai Barna lelkészről van szó, hogy ez nem következett be. Az örökös számüzetés az azért volt, mert közben Stalin elvtárs meghalt. De azzal kezdődik ez a könyv Círják László életével, aki évtizedek óta vak ember, lelkészként szolgált, és szolgál ma is. Itt él Budapesten a Schweizer Albert otthonban, és minden vasárnap lemegy a Balaton partjára a Fehér Botja kísérője, és Balatonfűzfő gyártelepen prédikál minden vasárnap, már elmúlt 80 esztendős. És ez az ember még ige hirdetéseket próbált összegyűjteni, és Kárpát-medencébe volt olyan esztendő, nem is egy, amikor mintegy 1000 kazettát küldött szét Felvidékre, Kárpátaljára, Délvidékre, Erdélybe, stb. Nem sorolom fel ezeket. Egyébként a szóban ebben a kolozsvári püspökről is, aki 6,5 évig volt a Duna deltájában és különböző börtönökben. Hát egy jelenetet mondok el talán, de elnézést, úrvacsoroztás is lesz még, úgyhogy nagyon rövid leszek, és be is fejezem ezt. Amikor elvitték őt, az volt a vád ellene, hogy valakit fel kellett volna jelenteni, akit állítólag nem jelentett föl, vagy állítólag fel kellett volna jelenteni, és nem tudta évekig, hogy a felesége megszülte el a gyermeket, fiú lett, vagy lány, hát kislány lett, és 6,5 év után, amikor Kolozsváron már találkozott a feleségével és a kislányával, egyszer azt mondja a kislánya, hogy édesapám, védj föl az öletbe, és vigyél oda az ablakhoz. Hát a barátai ott játszottak lent az udvaron, ez Kolozsváron volt, és akkor lekiabált a kislány, látjátok, nekem is van édesapám. Hát ennyit igazán csak kikapva egy-két esetet ebből a könyvből. És most fejünket meghajtva imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy közöttünk voltál. Áldunk téged azért, hogy a te jelenlétedre mindig számíthatunk, mert ha mi nem keresünk téged, te utánunk jössz, hogy megszólíts bennünket, hogy azt add, amire nekünk szükségünk van. Köszönjük, hogy az ige hirdetés ajándéka mellett a telített asztal is vár bennünket, ami arról beszél, hogy életünkben és halálunkban az a Krisztus, aki életét adta, ami életünkért. Az a Krisztus itt van közöttünk, a kiábrázolt kenyérben és borban. Áld meg a mi életünket, hogy amit magunkkal viszünk az ige hirdetésből, és abból az emlékezetből, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, de feltámadott a mi megigazulásunkra, ebből tudjunk élni a hétköznapokba is. És ne szégyeljünk beszélni mások előtt arról, hogy mi hiszünk abban a Krisztusban, aki él, és a mi életünk ura. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik terheket hordoznak, akiknek az élete kereszt alatt van. Te légy az, aki megmutatod a magad keresztjét, és arra tanítasz bennünket, hogy soha nem adsz nagyobb keresztet a mi életünkbe, mint ahogy mi azt el ne hordozhatnánk. Légy velünk továbbra is, áldj meg bennünket, annak nevében kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És most vegyük Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet. Amen.